Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Osztatlan elismerés övezte az uniós magyar elnökséget az előző fél évben, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Azt mondta, annak kezdetén rajtunk kívül csak a Vatikán beszélt a békéről, most pedig már mindenki. A másik nagy eredmény, hogy Románia és Bulgária a Schengeni övezet tagja lett, és megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával. Arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság esetében a legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és mindenki fent tudja tartani a családját. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök beiktatása után minden megváltozik, mondta a kormányfő, hozzátéve véget ér egy fájdalmas, kudarcokkal teli demokrata korszak, a republikánusok nemzeti alapon állnak. Közölte, hogy Magyarország egy 1000 éves állam, és egy sajátos magyar világot hozunk létre, nem engedjük be a migránsokat, és nem hagyjuk, hogy érvényesüljön a gender propaganda. Óriási lehetőségek, új aranykor előtt áll a Magyarország és az Egyesült Államok közötti együttműködés a napokban távozott amerikai nagykövet szinte példanélküli rombolása után, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Hír TV-nek nyilatkozva arról beszélt, David Pressman mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarországot belenyomja a háborúba, a gender őrületbe, a brüsszeli migrációs politika fő sodorvonalába. Azt is mondta, örömmel és tisztelettel várják az új amerikai nagykövetet. A Magyarország és Kirgizisztán közötti stratégiai partnerség erősítése fontos célkitűzés, a kormány ezért további 34 millió dollárt helyez a közös fejlesztési alapba, újabb magyar cégek piacra lépését támogatva a közép-ázsiai országban, számolt be a tárcavezető. Szijjártó Péter a kirgiz vízügyért, mezőgazdaságért és feldolgozóiparért felelős miniszterrel tárgyalt. A szolnoki különleges műveleti laktanya létrehozása nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztése lesz, hangoztatta a honvédelmi miniszter az alapkületételen. Szalai Bobrovnicki Kristóf kifejtette, kizárólag magyar költségvetési forrásokra támaszkodva 59 milliárd forintból építik fel a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthonát. A beruházás első fázisa 2026-ra készül el. Tavaly több mint 17,5 millió utast kezelt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, amely minden idők legjobb teljesítménye, közölte Facebook oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, óriási lendületben van az újra magyar tulajdonban lévő repülőtér, és a tavalyi eredmény is bizonyítja, hogy nagyszerű üzlet volt a visszavásárlása. Ez csak a kezdet, fogalmazott a miniszter. Pintér Sándor belügyminiszter egészségügyi intézményvezetőket nevezett ki, közölte a tárca az MT-vel. A Borsoda-Bolyzemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházat Zsálkai Zsolt, a Heves Vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet Stankovics Éva vezeti. Jelentős, akár 20,6%-os kamathozamhoz jut a következő hetekben a lakosság az állampapír befektetései után, közölte a Magyar Államkincstár az MT-vel. A hozam újra befektetése vagy felvétele kényelmesen, biztonságosan és gyorsan intézhető az Államkincstár online szolgáltatásaival, a webkincstáron és a mobilkincstáron keresztül otthonról. Az izraeli biztonságpolitikai kabinet jóváhagyta a gázai tűzszünetet és túlszalkut, jelentette be a miniszterelnöki hivatal. A kabinet 4 órás tanácskozás után döntött a Katar fővárosában, Dohában már aláírt egyezmény elfogadásáról, már vasárnap Izraelbe érkezhetnek az első túszok. A jeruzsálemi latin pátriárka meghatottan kommentálta az Izrael és a Hamász között aláírt tűzszünetet a vatikáni médiának adott interjújában. Pier Battista Pizzaballa bíboros kiemelte, most a leginkább sürgős helyzetekkel kell foglalkozniuk, az élelmiszerrel, az egészségüggyel és az iskolákkal, ugyanakkor tisztában van vele, hogy a békéhez vezető út hosszabb lesz. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, párás helyenként ködös a levegő a folytatásban is, ónos szitálás bárhol előfordulhat, gyenge szél fújhat. A hőmérséklet a reggeli órákban és majd napközben is 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Call me irresponsible, call me unreliable, throw in undependable too. I do my foolish alibi aboard. Well, I'm not too clever, I just adore you. So calm, unpredictable. Tell me I'm impractical. A rainbow, I'm inclined to pursue. Call me irresponsible. Yes, I'm unreliable, but undeniably true. But I'm irresponsibly mad for you. Do my foolish alibi for you. Girl, I'm not too clever. I just adore you. Call me unpredictable. Tell me that I'm so impractical. Rainbow, inclined to pursue. Go ahead, call me irresponsible. Your time unreliable, but it's undeniably true. I'm irresponsibly mad for.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2025. január 17-én. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikus kolléga pedig Kvasinger Jenő. Nevükben is köszönti önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja: emlékezzünk mindig arra, hogy a gyermekek reményt jelentenek. Védjük mosolyukat, ami Isten gyengédségének egyik legszebb megnyilvánulása. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően meghallgathatják a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát. Majd a Mit tegyek című műsorunkban az önmagunkkal való kiengesztelődésről hallják Szőke Gábor ózdbolyoki plébánost. A 21 órakor elhangzó hírek után a kultúrkörben a Miskolci Kulturális Központ januári programjait ismerhetik meg. Majd az Agria Játékok Kft. Újévi koncertjéről és a Harlekin Bábszínház idei első bemutatójáról is szó lesz. 21 órától rádiónk Tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Az óra első felében görögkatolikus műsor szól, majd a Borsodabolyzemplén vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényére látogatunk el. Navracsics Tibort, közigazgatási és területfejlesztési minisztert hallják majd a műsorban. 21 és 22 óra között rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Leltár szól. Ebben dr. Frivalcki János, jogfilozófus, politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a nap versét, majd a közéletben bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum képzés kínálatát, valamint az EGRI Bródy Sándor könyvtár januári programjait. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallóban a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa alapján a lelkiismeretről beszélget Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat már 21 éve várja a hallgatók irodalmi alkotásait. A mai epizódban dr. Kispál Dániellel, az Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusával, illetve a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat főszervezőjével beszélgettünk. A pályázat céljáról, az idei témáról, valamint arról, hogy kinek érdemes jelentkezni. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
20. alkalommal jelent meg a HVG diploma kiadványa, amelyben a magyar felsőoktatási intézmények, karok, képzésterületek legfrissebb ranglistáit publikálják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több területen is javított tavalyi pozícióján. A HVG diploma 2025 kiadvány készítői idén is számos szempontot vettek figyelembe az intézmények rangsorolásakor, egyebek mellett az első helyes jelentkezők számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, valamint az MTA címmel rendelkező oktatók arányát. A rangsorokat böngészve kiderül, több területen is kiemelkedő az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teljesítménye, művészet közvetítésben és sporttudományban negyedik, a tanító alapszakos rangsorban az ötödik, a természettudomány területén a nyolcadik helyre került az EKE, a bölcsészettudományi képzésünk pedig a top 10-ben szerepel, de számos kategóriában sikerült még a legjobbak közé jutni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az összesített rangsorokban is előkelő helyet foglal el. A tavalyihoz képest egy helyet javítva a 17. az intézmény, az oktatói kiválóságot tekintve pedig két helyet sikerült előrelépnie a 2023-as pozícióhoz képest, így a 13. a hazai főiskolák egyetemek között. 2025-ben újra vendégül látja a szőlészettel, borászattal, birtokvezetéssel foglalkozó szakembereket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Január 31 és február 1-e között ugyanis a Líceum dísztermében osztják meg tudásukat, tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket az érdeklődőkkel az ágazat legkiválóbb szereplői. A több mint két évtizedes múlttal bíró konferencia életében 2023-ban nyílt új fejezet, amikor az események arculata mellett többek között annak neve is megújult. Az Egerwein Meetup címmel a szervezők célja az volt, hogy a szakmai előadások mellett a személyes találkozás és az együtt töltött idő jelentőségét is hangsúlyozzák. A kétnapos konferenciára 2025-ben is a szőlő- és bortermelés, a borkereskedelem és a piacépítés hazai és külföldi specialistái, kutatói, valamint olyan nemzetközi borászatok irányító szakemberei érkeznek Egerbe, akik sikertörténetet írtak saját pincészetükkel. Az Egerwein Meetup programjai ezúttal olyan aktualitásokat járnak körbe, amelyeket kiemelt szakmai érdeklődés kísér. Nemzetközi vendégeink többek között a klímaváltozás borkészítésre gyakorolt hatásairól, valamint a rezisztencia nemesítésről is beszámolnak, amelyek megoldásokat jelenthetnek a felmerülő kihívásokra. Mindemellett a szőlő tőkebetegségek kezelésének aktuális lehetőségeiről is hallhatnak az előadáson résztvevők, de a borászati technológiai kutatások és gyakorlati megismertetésük is a fejlődés lehetőségeit kínálja. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatokon keresztül pedig a birtoképítés és a közösségi bormarketing témák adhatnak inspirációt a hallgatóságnak. A konferencia továbbá remek alkalmat kínál a nemzetközi és hazai tudományos és üzleti kapcsolatépítés megteremtésére. További részletek elérhetőek az Egerwein Meetup weboldalán. Január 21-én és 22-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitja kapuit leendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programmal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. Január 21-én Egerben reggel 8 órától egészen délután 17 óra 30-ig készülnek a szervezők különböző programokkal az érdeklődőknek. Felvételi tájékoztatók, nyílt órák, kollégiumi körséta és a képzési kínálathoz kapcsolódó bemutatók segítenek megtapasztalni, miért is érdemes az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulni. A remény nem csal meg, ezzel a mottóval indul útjának a 2025-ös Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozója, melyre a szervezők minden egyetemista fiatalt szeretettel várnak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége a Szent Atya 2025-ös szentévéhez kapcsolódva hirdeti meg az idei Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóját február 14 és 16-a között. Őriznünk kell a remény lángját, és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre, a jövőbe. A 2025-ös szentév jó alkalom lesz az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Ezért választotta a pápa a remény zarándokai mottót. Olvashatjuk az alábbi sorokat Ferenc pápa levelében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége minden egyetemista fiatalt szeretettel hív és vár Egerbe, hogy a Szent Évre hangolódva, abba bekapcsolódva közösen készüljönek lélekben, és kezdjék meg zarándok utukat Krisztus felé. További információk a kelet eseményéről a lelkészség Facebook oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Mielőtt rátérnénk magára a pályázatra, téged mikor kezdett érdekelni az irodalom?
Mindig is ilyen humán beállítottságú ember voltam, viszont maga az olvasás és az irodalom az legfőképpen azt hiszem, hogy általános iskolának a felső tagozatában kezdett el érdekelni. Akkor kezdtem el magamtól is olvasni a kötelezőkön felül másfajta szövegeket, amik hát leginkább ilyen akkori populáris szövegek voltak. Kaptam a testvéremtől karácsonyra egy regényt, és akkor így annak a kapcsán elkezdtem aztán így magamtól is foglalkozni az irodalommal.
És mikor lett világos az, hogy ezt te továbbtanulás szinten is ezzel szeretnél foglalkozni?
Középiskolában már nagyon érett ez a gondolat, és igazából akkor tisztult le ez, hogy mindenféleképpen valamilyen humán tárgy az egyetemen, vagy humán szak, és ez az irodalom lett. Vagy hát tulajdonképpen igen, a magyar.
Van esetleg olyan irodalmi mű, ami számodra annyira jelentős, hogy így rásegített, hogy erre az útra lépj?
Nem tudnék ilyet kiemelni. Én a középiskolában valamiért engem az orosz realizmus például nagyon megfogott. Tolsztojt olvastam sokat, meg Dosztojevszkijt, így a szép irodalomból, ami a kötelezőn felül volt, de nincsen egy olyan konkrét mű, ami miatt azt mondtam volna, hogy akkor a magyar szak, de hát vannak nagy kedvencek, meg ugye itt az egyetemen is lettek nagy kedvencek, amiket sokszor újra szoktam olvasni, úgyhogy vannak ilyenek, de ilyen konkrét, ami így a pályára tett volna engem, olyan nincsen.
És magával a kortárs hangon pályázattal mikor találkoztál először?
Hallgatóként találkoztam vele. Elsőként 2011-ben küldtem be azt hiszem 2 verset az akkori pályázatra, és igazából ott volt ez az első találkozás, aztán így az évek folyamán mindig igyekeztem beküldeni, hogyha megláttam a kiírást, akkor hát kezdetben még inkább verseket, utána aztán áttértem a prózára, és talán egy olyan év volt, ami kimaradt, amíg hallgató voltam, de minden évben nagyon szívesen küldtem be írásokat.
És milyen volt ezen a pályázaton részt venni, és hát sikeresen zárni?
Nagyon jó volt. Amikor jöttek a helyezések, az is nagyon jó érzés volt, de amit talán még ezen felül is kiemelnék, az pedig az, hogy azt éreztem, akár egy-egy ilyen írásműhelyen, ami a kortárs hangonhoz kapcsolódott, hogy ott tényleg azok a műhelyvezetők, akik jelen voltak, foglalkoztak a szövegeinkkel, nagyon alapos szöveggondozásokat végeztünk, nagyon sok visszacsatolást kaptunk, úgyhogy ebből a szempontból meg talán még inkább azt mondom, hogy kiemelkedő volt ez a tapasztalat, ami akkor ért nem csak engem, hanem mindenkit, akik ott voltak még rajtam kívül.
És hát azóta már te vagy a pályázatért felelős. Mikor vetted át a pályázatot?
Tavalyi év volt az első, amikor Zoli bácsitól, Jónás Zoltántól ugye az egyetem volt kulturális programigazgatójától, hát maga a Nyelvi és Irodalomtudományi Intézet, azon belül pedig az Irodalomtudományi Tanszékkel átvettük a pályázatot, és a tavalyi év az leginkább a kísérletezésről szólt, én úgy érzem. Meghagytuk az eddig jól működő struktúrának a leginkább alapvető elemeit, de azon is elgondolkodtunk, hogy mi, vagy mik azok a dolgok, amiken lehetne kicsit változtatni, amiket meg lehetne próbálni. Szóval ilyen újítás lesz például majd az idei pályázatban az, hogy tematika mentén szerveződik meg, kapcsolatok és kapcsolódások, ez a tematika cím, és ezen témakör rel kapcsolatban várunk alkotásokat majd.
És mi alapján választottátok a kapcsolatok és kapcsolódások témát?
Mindenképpen olyat szerettünk volna, ami izgalmas is, és nem szűkít le a kört nagyon nagy mértékben, és azt gondoltuk erről, hogy ez mind a kettőt hordozza, tehát szerintem ehhez nagyon sok alkotó tud kötődni, ehhez a kérdéskörhöz, másrészt pedig kellőképpen tágnak is érezzük ahhoz, hogy ne szűkítse be a látókörét a szerzőknek, akik majd küldenek szövegeket.
Ezeknek a szerzőknek milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy jelentkezni tudjanak?
De legfontosabb, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek, de tulajdonképpen ezen felül nappal is hallgatóknak, levelezős hallgatóknak is várjuk egyaránt az alkotásait. Most is például a nyári táborban nagyon jól működött az, hogy nappal is hallgatók is voltak, volt levelezős hallgató is, tehát hogy az a fontos, hogy legyen aktív hallgatói jogviszonya tulajdonképpen, és nyugodtan lehet próbálkozni, illetve van egy terjedelmi korlát, nagyjából 2 gépelt oldal az maximum, amit várunk, tehát erre érdemes odafigyelni, de minden apró részlet le van írva a pályázati kiírásban ezzel kapcsolatban.
Említetted ezt a nyári tábort, erről mesélnél egy kicsit bővebben.
Bagolyírtáson voltunk a Stella Katolikus Egyházi üdülőben, 2 műhelyvezetünk volt, mind a 2 itt az intézetben a kollégánk, Kis Noémi tanárnő, aki legfőképpen a próza részével foglalkozott, és Csató Anita tanárnő, aki pedig legfőképpen a líra részével foglalkozott, és hát tulajdonképpen a 3 napos volt ez a tábor, és hát egy ilyen kőkemény műhely munka volt az egész, mármint ilyen jó értelemben kőkemény, persze volt szabadidő is a hallgatók számára, meg sétáltunk is, szétnéztünk a környéken, de hogy a szöveggondozás része is nagyon-nagyon alapos volt, és nagyon izgalmas feladatokat kellett megoldaniuk, úgyhogy szerintem egy ilyen abszolút változatos és izgalmas tábor volt ez a nyári tábor, úgyhogy ezt a hagyományt is szeretnénk majd tovább vinni, ami ott elkezdődött megteremtődni.
Említetted, hogy ez az első, vagyis a tavalyi volt az első év, ahol már ti vettétek át. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek ott, és hogy fogjátok ezt beépíteni az idei versenybe?
Hát nagyon sok, ugye így egy ilyen újdonsült szervezőként nagyon sok minden volt, amire nem is számítottunk, de aztán teljesen máshogy történt, mint ahogy vártuk, és talán az egyik ilyen legfontosabb tapasztalat, amit szintén megváltoztattunk már idén, az az, hogy a pályázati kiírástól számítva nagyon-nagyon sűrű volt az a néhány hónap, ami a kötet megjelenéséig eltelik, tehát nagyon sok munka volt vele, úgyhogy elhatároztuk, hogy az idei évtől kezdődően nem decemberben fogjuk kiírni a pályázatot, hanem valamikor októberben, és így egy kicsit rövidebb a beküldési határidő, tehát most január 10-én évfélig várjuk a pályamunkákat, viszont még így is bő egy hónappal hosszabb, mint ami a korábbi években volt, és így nekünk is hamarabb nyílik lehetőségünk foglalkozni az alkotásokkal, zsűrizni az alkotásokat, utána megszerkeszteni a kötetet, kötet beszedni azokat, amelyeket a zsűri érdemesnek tart a megjelenésre, szóval így egy kicsit nagyobb a mozgásterünk.
Említettél most itt nagyon sok folyamatot. Ismertetnéd, hogy hogyan kezdődik és hogyan ér véget a pályázat?
Igen, beérkeznek a pályaművek, és onnantól fogva a zsűri folyamatosan kapja meg a beérkezett pályaműveket értékelésre, és tulajdonképpen 2 nagyon lényeges dologról kell dönteni a zsűri tagjainak. Egyrészt arról, hogy érdemesnek tartják-e az adott alkotást vagy alkotásokat a kötetben való megjelenésre, tehát emellett kell adni a voksukat, illetve azok közül az alkotások közül, amelyeket érdemesnek tartanak a megjelenésre, helyezéseket kell ajánlaniuk. Tehát külön díjat, 3. helyezést, 2. helyezést, 1. helyezést. Szóval ez a 2 legfontosabb dolog, amiről a zsűri tagjainak döntenie kell, és aztán ebből az egészből összeáll majd egy ilyen nagy kép, hogy melyek azok a művek, amelyek a kötetben meg fognak jelenni, illetve hogyan alakulnak a helyezések. Általában egyébként több helyezést szoktunk kiosztani, tehát minden évben több külön díjasunk van, több harmadik, második és első helyezetből is általában kettő szokott lenni, vagy három olyan év is volt már.
A zsűri milyen szempontok alapján dönti el, hogy ki az, aki helyezésre érdemes, illetve ki az, aki bekerülhet magába a kötetbe?
Hát igazából ez egyrészt van egy ilyen ki nem mondott objektív mérce nyilván, tehát aki már nagyon, és a zsűriben olyan tagok vannak, akik már azért régóta foglalkoznak irodalommal, nagyon olvasottak, sok mindent láttak, sok mindent tapasztaltak, és egy-egy ilyen zsűritag már első olvasásra azért meg tudja mondani azt, hogy melyik az a szöveg, amely kötet érett, vagy melyik az a szöveg, amelyik még nagyon nem, és az alkotónak még nagyon sokat kéne finomodnia, nagyon sokat kellene dolgozni, írni, olvasni, ahhoz, hogy majd a későbbiek folyamán bekerüljön a kötetbe. Tehát, hogy ez egyrészt így megy, másrészt pedig van ennek egy ilyen szubjektív oldala is nyilván, tehát abban azt hiszem az előző évek tapasztalatát is mondhatom, hogy mindig nagy az egyetértés, hogy melyek azok a művek, amelyek kötetbe kerülnek, és amelyek még nem érettek a kötetre. Nagyjából ebben tényleg ilyen 80-90%-ban egyhangú szokott lenni a zsűrinek a döntése. Viszont abban már, és akkor itt bekapcsolódik egy másik lényegi pont, ez pedig már mindenkinek a szubjektív megítélése, hogy melyek azok az alkotások, amelyeket a kiválasztottak közül helyezésre érdemesnek gondol. Tehát, hogy itt ez a szubjektív faktor, én azt gondolom, hogy már sokkal jobban előjön, hogy kiknek mik a preferenciái, milyen szubjektív értékrend mentén ítélnek meg egy szöveget, hogyan interpretálnak egy szöveget, tehát, hogy ez szerintem már sokkal szubjektívebb.
Neked mondjuk melyek ezek a szubjektív szempontok?
Hú, nem tudom, én hogyha olvasok egy-egy szöveget, akkor én is így rögtön látom azt, hogyha mondjuk kötetbe való a szöveg, és nekem mindig így ezeket a szövegeket többször is át szoktam olvasni, és nekem mindig vannak ilyen érzéseim, hogy hát megfog egy-egy alkotás, de azt így konkrétan így nem tudom, hogy mik azok a szempontok, ami alapján megfog, de látom, hogy jól össze van rakva, jól meg van írva, feszes-e a szöveg, van-e valamilyen lüktetése, izgalmas-e, hogyan van kibontva az adott téma, formával milyen játék történik, történik-e játék, vagy inkább egy ilyen cselekvésközpontú, mondjuk prózával van dolgunk, nem tudom, hogyha például a versben valaki mondjuk egy ilyen jó ritmusos verset ír, akkor működik-e ez végig, nem válik-e erőltetetté egy idő után ez az egész, úgyhogy nagyon sokféle dologból tevődik igazából össze, tehát így nem tudnék mondani egy ilyen egységes szempontrendszert, viszont hát nyilván nekem is jönnek elő azok a tapasztalások egy-egy szöveggel kapcsolatban, amelyek az évek folyamán értek, és nyilván nálam is van egy alapvető objektivitás, amihez tartjuk magunkat, viszont a végén azért ezek a szubjektív dolgok előjönnek az én esetemben is.
Vannak esetleg olyan hibák, amik évről évre visszatérnek?
Stilisztikailag jó néhány alkotás problémás szokott lenni, aztán főként a lírában szokott előfordulni az, hogy túlságosan is nagyot akarnak meríteni az egyes szerzők, vagy például az is egy ilyen folyamatosan visszatérő motívum, hogy mondjuk egy egészen másfajta, mondjuk egy 19. századi nyelvezettel próbálják meg egy olyan irányultsággal próbálják megragadni mondjuk azt a témát, amit éppen felszeretnének ölelni, szóval ezek ilyen tipikus dolgok szoktak lenni, és hát sok szerzőnél érződik az, hogy nem olvasott igazán sokat még, és erre ezúton is buzdítanék mindenkit, hogy ezt mindig ki szoktuk emelni, akár egy táborban, akár mondjuk még az eredményhirdetések, a gála, a alkalmával is, hogy maga az írás az nem működik olvasás nélkül, tehát hogy ahhoz, hogy tudjuk használni a nyelvet, meg tudjuk művelni az irodalmat, ahhoz ismerni kell mind a nyelvet, mint pedig azt az irodalmi közeget, meg azt az irodalmi hagyományt, amiből táplálkozunk, meg ami most körbevesz bennünket.
Aki ezek alapján magára ismert, és esetleg kedvet kapott a jelentkezésre, az meddig és hol tudja ezt megtenni?
A január 10-e, 2025. január 10-e éjfél a határidő, és e-mailben várjuk a szövegeket a kortárshangon@uniesterhazi.hu e-mail címre.
És mit tanácsolnál még így végezetül annak, aki most kedvet kapott?
Azt, hogy merje elküldeni a szövegeket, tehát mindenképpen. Szerintem egy nagyon jó döntés az, hogyha valaki mondjuk eddig csak úgy magának írt, vagy idézőjelben az asztalfiúknak írt, nagyon jó dolog kilépni ezekkel a szövegekkel, megmutatni, véleményt kérni, nagyon jó érzés véleményt kapni, hiszen ezekből lehet fejlődni, és hogyha valamit szeretne kezdeni az írással, vagy csak jól esik neki az, hogy néha megír egy verset, vagy néha megír egy prózát, szerintem jó dolog ez, hogy vannak visszacsatolások is, és tudja azt mondjuk, hogy ez az egész működőképes lehet akár, vagy hogyha foglalkozik vele, akkor működőképessé válik egy idő után.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterhazy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az önmagunkkal való kiengesztelésről hallják Szőke Gábor Ózd-Bolyoki plébánost.
Köszöntöm hallgatóinkat, Tikovics Ernő vagyok. A Szent Misében van a felszólítás, hogy engeszteljetek ki szívből egymással, de mi most arról fogunk beszélgetni, hogy önmagunkkal is ki kéne engesztelődnünk.
A leglényegesebb, hogy önmagunkkal tudjunk kiengesztelődni, hiszen csak akkor tudok a másikkal kiengesztelődni, hogyha önmagammal rendben vagyok. Csak akkor tudom a másikat jó állapotban látni, hogyha saját magam jó állapotban vagyok, hiszen nagyon sokszor ugye a bensőnk nem okés állapotát vetítem rá a másik emberre, és ezért csapok rá, ezért ő a bűnbak, ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka, mert én magam nem vagyok okés állapotban. Ezért kellene először az alappal kezdeni, hogy tudjunk önmagunkkal kiengesztelődni, kibékülni, megbékülni. Önmagunknak megbocsátani.
Hogy kezdjük? Vagy honnan tudjuk, hogy ki kell engesztelődnünk önmagunkkal? Hogy nem vagyunk oké?
Én úgy gondolom, hogy amikor túlságosan zizeg az emberi kapcsolataim, bármilyen szintje, amikor az Istennel való kapcsolatom mélysége, magassága, ki hogyan vélés és nevezés honnan nézi, amikor azt érzem, hogy az sincs rendben, valami van. Szerintem ez mindannyiunknak ismerős, ez az érzés, hogy reggel felkelek, hétágra süt a nap, de valami nincs rendjén. Ekkor kellene megnézni, hogy mi az, ami önmagamban nincs a helyére téve. Mi volt az a mondat talán? Ezért jó, hogy ugye a jó öreg szerzeteseknek az állandó lelkiismeret vizsgálata, az esti lelkiismeret vizsgálat, amikor is ugye végig tudom nézni a napomat, hogy hol rúgtak belém esetleg, ha szabad így fogalmaznom, vagy én hol rúgtam a másik emberbe, hol sérültem, mikor kit, hogyan sértettem meg, vagy bántottam meg egy mondattal. Miért? Mert lehetséges, hogy a másik személynek az irányomba elhangzott egy mondata bennem a múltamat, a gyerekkori sérüléseimet, az apámtól, az anyámtól, akik teljesen jót akartak nekem, de mégis valahogy csak belém tapostak lelkileg, kimondatlanul, kimondva, nem bevallva őszintén önmagunknak ezt, mert mégis milyen fájdalmas ezt bevallani, de hogy lehet, hogy egy mondattal valaki megérintett valamit a lelki tartományomban, amit én próbálok elfedni, eltakarni. És ezért zizegek, és ezért nem látom azt, hogy mosolyog rám a felkelő nap, és mosolyognak rám szembejövő munkatársaim, barátaim, embertársaim, családtagjaim, és elkezd zizegni a környezetem számomra, és keresek valaki bűnbakot. És ugye a bűnbak képzésnek pedig az a lényege, hogy valami feszültség van, ami nincs kimondva, nincs feltárva, és ezért keresek valakit, akin leverhetem a port.
Hogyan kezdjünk a kiengesztelődéshez önmagunkkal? Már ugye tudjuk, hogy valami zizeg, valami nem okés, hogyan kerüljünk egyensúlyba?
Én ott kezdeném, hogy amit már említettem, hogy megnézni azt, hogy mit érintett meg a másik bennem. Mi az, ahol a lelki egyensúlyom felborult, ahol nem vagyok okés állapotban önmagammal, mert lehetséges, hogy az élet történetemnek egy szája sérült valahol. És hogyha az sérült, akkor azzal kell szembenéznem. Ki kell békülnöm a saját történetemmel. Mert akármennyire is, ahogy már említettem, jót akartak nekem a szüleim, de hogyha volt 1, 2, 3, 4, 5 testvérem, és én azt vettem észre, hogy a másik testvéremmel fél másodperccel többet öleli az anyám, akkor engem már nem szeret. Napokban történt 3 éves kislány asztmás. És mondom, mióta derült ez ki? Amióta az öccse megszületett. Egyértelmű, valamit a tüdejére, a mellkasára vett, amit nem tud kiköhögni, nem tudja hová tenni, és akármennyire is jól kommunikálták le a szülők azt, hogy érkezik egy kis testvér, és várta, és örült ő is, keresztelőn is, de valahol a lelke mélyén ott van az, hogy na, most már osztoznom kell a csokoládén, a szereteten, a szülők figyelmén. Na, hogyha ezt így szépen hordozom felnőtt koromba magammal, akkor nyilván itt kell valamit kezdenem. Az élet történetemmel kell szembenéznem. Mert én meg vagyok győződve arról, hogy minden seb begyógyulhat az életünkben. A gyerekkort nem tudom már visszahozni. Nem tudom az időt visszapörgetni, hogy meg nem történté tegyem a dolgokat. De nem is annullálhatom, ahogy a gyerek ugye énvédelmi rendszerében annullálja, mintha meg se történt volna, és akkor nem fáj. Amire nem gondolok, az nem fáj. Nem erre gondolok, hanem az életben mi a legnagyszerűbb dolog? Osztriga. Amikor az osztriga megsérül, bekerül a belsejébe egy homokszem, akkor ő elkezdi termelni azt, hogy ne szúrjon, ne fájjon, és termeli a védekezést, és egy igaz gyöngy válik belőle. Tehát akkor, amikor az életben is ez a nagyszerű feladatunk, egyik feladatunk, hogy gyöngyökké változtatni életünknek a sebeit. Hogyan? Úgyhogy nem a másikat hibáztatom. Úgyhogy nem a másikat okolom, hogy te miattad van az életemben ez, hanem tudom elfogadni. De ez nem egy tétlenséget, nem egy beletörődést jelent részemről, hogy na, úgyse lesz már jobb, úgyse tudok visszamenni 40 évet az életembe, akkor így fogok már meghalni. De nem egy ilyen pesszimista hozzáállásra gondolok. Hanem amikor a fókuszom, az energiáim nem arra mennek el, hogy bosszankodom, hogy az anyám ott és akkor engem sarokba állított, hanem amikor arra fókuszálok, hogy igen, tudom ezt elfogadni. Miért? Azért, mert utat engedek a fájdalomnak, utat engedek a haragnak önmagamban. Nem folytom el, nem zárom el, mert amit elfojtunk, az ugye elő vagy utóbb robban, hanem rádöbbenhetek arra felnőttként, visszatekintve a múlt egy szeletjére, sebére, hogy őt is bántották talán, és ő is a tehetetlenségből adódóan bántott tovább engem, akaratlanul. Na, számomra ez jelenti azt, hogy el tudom fogadni az életem egy sebét, és igaz gyöngyét tudom változtatni ezen tudatos munka, belső munka által.
Az imának, az Isten kapcsolatnak ebben milyen szerepe van? Vagy lehet?
Amikor el tudom fogadni az életemnek ezt az eseményét, azt a sebét, akkor utána jöhet az, amikor oda tudom tenni az Úristen elé. Amikor nem csak, hogy el tudom fogadni, hanem el is tudom engedni. Uram, ez a tiéd. Itt vagyok 40x évesen, 60x évesen. Erre döbbentem rá az életemben. Én ezzel már nem tudok mit kezdeni. Csak te tudsz ezzel valamit kezdeni. Hát akkor oda teszem a te megbocsátó, irgalmas kezedbe. Tehát amikor rádöbbenek arra, hogy sem az időm, pláne hogyha a szülők már ugye nem élnek, sem lehetőségem nincs már arra, hogy a kiengesztelődést azzal a személlyel, egy öleléssel, egy bocsánatkéréssel megbocsátok, mert nem tudom kieszközölni, de ott van az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma. Uram, a te kezedbe teszem. Vedd el tőlem, mert én ezzel nem tudok mit tenni. Így éltem x éven keresztül, de nem akarom az életem hátralévő részét így tovább élni. És az Isten pedig annyira intelligens, ugye, hogy azt veszi el, amit odatunk neki. Itt jön be nagyon erőteljesen az imádság, hogy amikor el tudom engedni, és oda tudom adni az Istennek azt, ami egészen belül fáj. Hiszen ekkor élem meg azt, hogy a könnyek völgyében nem egyedül kell végigjárnom, hanem ott az én Emmanuelem, aki kézen fog. Ott az én Emmanuelem, aki a sötétségemben, a lelki sivárságomban felvesz, elkísér, azért, hogy a reménység szigetére átérjek a könnyek völgyéből.
Most jön az a folyamat, vagy a folyamatnak az a szakasza, amikor igent mondunk önmagunkra? Nagyjából elfogadtuk önmagunkat?
Igen. Nyilván nem egyik napról a másikra megy a kiengesztelődés a múltnak a sebeivel, hiszen egy egész életen át tartó folyamat. De hogyha nem tudok újra és újra igent mondani az életemre, arra, aki vagyok, amilyen vagyok, akkor ugye saját magamnak vagyok a kerék kötője. Kiengesztelődni önmagammal annyit jelent, hogy igent mondok mindarra, ami vagyok. A képességeimre, az erősségeimre, de a hibáimra is, hiszen az is az enyém, az is az énemnek a része. Ha valamit elrontok, rosszul döntök, hibás határozatokat hozok, stb. A gyengeségeimre, az érzékeny pontjaimra. Amikor úgy tudok igent mondani önmagamra, ahogy vagyok. Nem tudom, melyik Terészke volt, de ugye amikor belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy szép vagyok, okos vagyok, lehet engem csodálni, pontos vesző, hála neked, Uram. Amikor azért tudok hálát adni, amit kihoztam abból, amit a fölöttünk lévő a szülők által megteremtett. Kiengesztelődni önmagammal az annyit jelent, hogy igent mondok az árnyékaimra. Azokra az árnyékokra, amelyeket elfojtok. Amiket szeretnék megvalósítani, de vagy képességeim, talentumaim nem teszik azt lehetővé, és ezért ugye az árnyékba kerülnek. Ott vannak és kísértenek, mert állandó jelleggel ugye az irigység által azért mégiscsak felszínre jönnek azok az árny oldalaim, amiket én próbálok eltakarni magam elől, de amikor igen tudok mondani arra is, hogy igen, én egy toronyugró szerettem volna lenni, de csak egy pap lettem. Amikor igent mondok erre is, hogy ez úgy bennem van, és végigkíséri a papságomat, hogy toronyugró is akartam lenni. Így meg a lelkekkel ugrok hatalmas toronyugrásokat végül is. Na, szóval, amikor igen tudok mondani mindarra, ami bennem zajlik, ami velem történik. Ott van például az agresszió. Hogyha elfojtom, akkor nagyon kemény leszek, nagyon hideg leszek, nagyon depressziós személyiséggé tudok változni. De amikor igent tudok mondani erre, amikor vállalom azt, hogy igen, hát ez is bennem zajlik, nem akarom senki előtt és semmi előtt, legfőképpen önmagam előtt eltagadni és letagadni, hogy ez is bennem van, ez is hozzám tartozik, ez is én vagyok, amikor ideges vagyok, amikor dühös vagyok, amikor agresszív vagyok. Nem kell elfojtanom ezt az érzést, szabad engednem azt, hogy dühös legyek, hogy haragos legyek. Annál mérgezőbb számunkra, minél intenzívebben próbáljuk ezt elásni, eltusolni, elfedni. Nem, én ilyen nem vagyok. Amikor bevállalom azt, hogy igenis létezik, hogy nem csak a szeretet, nem csak a jó érzések, nem csak a jóság van bennem, hanem igenis vannak negatív érzések is, amelyek keletkeznek, amelyek születnek és elmúlnak, és kihalnak és meghalnak bennem. Amikor igent merek mondani erre is. Ez is az önmagammal való kiengesztelődésnek a része, hogy igent tudok mondani erre is. Nehéz nekem papként az, amikor a hívektől azt kapom, hogy atya nem lehet ideges. Atya nem lehet dühös. Mert egy pap soha nem dühös. Egy papnak mindig nyugodtnak kell lenni, jámbornak kell lenni, imádságosnak kell lenni. De nem egy ikonfestmény vagyunk, könyörgöm, hanem ember. És egy emberhez hozzátartozik az, hogy lehet ideges, lehet dühös. És akkor tudok hiteles lenni véleményem szerint a hívekkel szemben, a hívek előtt, a hívek között, az egyházközségekben, amikor látják azt, hogy nem csak a mosolygós atya, hanem gondokkal terhelt, mérgesen is ott vagyok előttük, mert szerintem ekkor hiteles egy ember, amikor nem csak a mosolyra, nem csak a derűre tud igent mondani, hanem a másik oldalra is. És a kiengesztelődés önmagunkkal, a harmadik része az igenlésben pedig, ugye, amikor igent mondok a testemre, amikor megbékélek azzal a test sémával, amelyben én élek, amely az enyém. A test csak akkor lesz szép, hogyha úgy szeretem, ahogy van.
Nagy kísértése az életnek, vagy annak a társadalomnak, amelyben élünk, ez pont talán a testiség, legyél szép, legyél okos, legyél gazdag, tehát valójában keveseknek adatik ez meg, és mégis, hogy ne érezze magát az ember egy nagy lúzernek, segít a kiengesztelődés. A kiengesztelődés végén, ahogy én ezt észrevettem, vagy kivettem, erősebb lesz az én.
Nyilván. Mert egyre intenzívebben nem csak az énem egy részéhez jutok közelebb, hanem az árny oldalaimhoz is, a számomra időközönként meg nem engedhető érzéseimmel is még tudatosabban tisztában leszek, tehát még intenzívebben és még jobban kézben tudom tartani önmagamat, úgy, ahogy vagyok.
Vannak-e fokozatai a kiengesztelődésnek?
4 lépcsőben tudunk elérkezni egészen oda, hogy önmagunkkal ki tudjunk engesztelődni. Egyiket sem szabad kihagyni, mert egyik a másikra épül. És ha az egyiket kihagyom, akkor nem tudok a következőre átlépni. Ez ugyanolyan, mint a személyiségfejlődésünkben, hogyha egy szintet kihagyok, akkor addig a következő személyiség szintemen lévő feladatokat nem fogom tudni ellátni, megoldani, amíg az előzőt meg nem éltem és meg nem oldottam. Na, ugyanez a kiengesztelődésnél. És az első is a leglényegesebb, amikor tudok teret engedni a fájdalomnak. Annak a fájdalomnak, amit a másik ember okozott bennem. Amikor engedem, hogy fájjon a fájás. Amikor újra megélem. Ugye, ebben az a nehézség, és nagyon sokszor a kísértő ott van, hogy nem akarom, hogy újra éljem azt, ami már egyszer megtörtént, mert az nagyon fájdalmas volt. De nem tudok kiengesztelődni másként, csak úgy, hogyha engedem, hogy újra fájjon, mert miért fáj? Mert vannak elfojtott érzések, vannak elfojtott információk önmagamban, amit őrzök. De hogyha nem őrizném, hanem engedném, hogy kifájjon belőlem, akkor eljutnék egészen a kiengesztelődésig. Talán észre sem vettük azt, hogy például egy gyászban mi az, ami végig játszódott bennünk. De hogyha visszagondolok, hogyha újra engedem, hogy újra fájjon, hogy újra felelevenítem a dolgokat, akkor veszem észre azt, amit talán észre sem vettem ott és akkor. Szóval nagyon lényeges az a momentum, hogy engedem, hogy fájjon a fájás újra. Újra engedem a fájdalmat. Ekkor tudok tovább lépni a második szintre. Amikor engedem, hogy a fájdalom által talán, amit a másik okozott bennem, harag, bosszú, düh, tehát ezek a nagyon markáns negatív érzések előjöjjenek. Hiszen a megbocsátás az nem a harag elején szokott bekövetkezni, hanem a haragnak a végén. Amíg a másik bennünk van, egy mondatával, bármilyen bántó kifejezésével, addig a seb nem gyógyulhat. Ez olyan, mint amikor a kés benne van a testben. A seb nem fog begyógyulni. A kést ki kell húzni, ahhoz, hogy a seb kezdjen gyógyulni. A harag adja számunkra azt az erőt, akármilyen furcsa, de a harag adja azt az erőt, hogy a megbántásnak a kését ki tudjam húzni önmagamból. Ekkor tudok tovább lépni a harmadik szintre, amikor már tárgyilagosan tudok ránézni, visszatekinteni, amit az imént úgy említettem, hogy a könnyek völgyén végigmegyek azért, hogy az objektíve a szigetről vissza tudjak tekinteni, tárgyilagosan tudjam tekinteni, megítélni azt, hogy mi is történt. Hogy mi az, ami oly mély sebet ütött bennem. Hogy már akkor nem az érzések visznek. Kinyomom a fogsorát. Hátratöröm a kezét, és leöntöm savval az autó. Már akkor nem az értelmetlen cselekvések, amelyek negatív érzések visznek előre bennünket, hanem akkor már tárgyilagosan meg tudom nézni és vizsgálni azt, hogy mi az, ami oly mély sebet ütött bennem, amely talán olyan területet érintett szívemben, lelkemben, amely már korábban sérült, csak érzékenyen reagáltam egy-egy dologra. És ekkor jutok el a negyedik szintre, amikor meg tudok szabadulni a másiknak a hatalmától, amikor nem a körül forog a gondolatom, hogy mindenféle cselszövést próbálok kieszközölni, hogy hogyan fogok majd visszaütni, rúgni, hanem amikor megszabadulok a másik hatalmától. Ha nincs bocsánat, ha nincs meg a bocsánat bennünk, akkor a másik bennünk él. Akkor állandó jelleggel a másikra fogok gondolni. A másik fogja meghatározni az életemet, és nem én határozom meg az életemet.
Az elhangzott műsorban Szőke Gábor Ózd-Bolyoki plébánost hallották az önmagunkkal való kiengesztelődésről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Nem ezt vártad, nem így mondtál, mást ígért a szív és mást a szál. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni. Esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni. Esélyt adni el. engedni mindent, ha